Ők is lendületesen indultak, mint Magyar Péter. Nekik is egykor sokan elhitték, hogy lesz változás, mert állították, hogy lehet más a politika. Aztán meg elfogytak. Azok is, akik hittek bennük, és ők maguk is. De miért nem sikerült? Hogyan szürkülhettek bele a jelenlegi, régi ellenzéknek címkézett masszába, amit most már ugyanúgy le akarnak váltani, mint a Fidesz? Visszanézve, mit mond erről az, aki alapító tag volt, aki ott ült az asztalnál annyira, hogy egyszer még véletlenül Gyurcsány Ferenc székébe is beleült. Gergely Zsófia vagyok, a Fülke Extrában ma megpróbálunk tükröt tartani valakivel, aki benne volt, de mert felállni, és a politikusi posztba kapaszkodás helyett ma már civilként dolgozik. Vágó Gábor van itt velem a Fülke Extrában, aki hosszú éveken át tagadhatatlanul az LMP egyik legismertebb, legkarakteresebb arca volt, már csak a bajusz miatt is. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
Üdvözöllek téged és a hallgatókat is!
Legelején szolgálati közlemény, ahogy szoktuk, tegeződni fogunk egész egyszerűen a régi ismertség okán, és nem fogjuk eljátszani hivataloskodásból azt, hogy nem a műsor előtt beszéltük meg a magázós verziót, ez így neked rendben van?
Persze, hajrá.
Oké, tisztáztuk a hallgatók kedvéért is. És akkor a felütésnek adja magát a hír, ami pár hete jelent meg. Konkrétan az, hogy elfelejtettél eddig kilépni az LMP-ből, sőt azt is elfelejtetted, hogy tag vagy, de most megteszed. Na most én is felejtettem már el dolgokat, például, hogy a gyereknek kell egy plusz tornacipő aznapra az óvodába, de alapító tagként azért pártagságot és kilépést még elég extrának tartom ebben a fordulatban az elfelejtését.
Volt benne valami groteszk humor, persze, de nem éltem már évek óta pártéletet, és hogy odáig ment az LMP az elmúlt időszakban, amikor már úgy éreztem, hogy nem lehetek csendes társam ebben.
Szó szerint ezt a fordulatot használtam, és én ezt azért felolvasom a hallgatók kedvéért, mert azt gondolom, hogy a jelenlegi politikai helyzetben egyértelműen van hírértéke annak, amivel indokoltad. Ezt engedd meg nekem, mert talán nem minden hallgató olvasta. Nem leszek csendes társ abban, ahogyan bezárják a boltot az LMP-ben. A júniusi választás a magyar zöld politika történelmi vereségét hozta. Demokratikus szervezetekben a minimum, hogy szembenéznek az okokkal, minden vezető vállalja a felelősséget és hátrébb lép. Ez elmaradt, vagy gellert vett. Vagy nem volt történelmi a vereség 1% alá benézni, vagy az LMP nem demokratikus szervezet, és ezt mindenki maga döntse el. Na most megnéztem a választás.hu-n, az egy alá az 0,87%, ennyit kapott az LMP listája. Tehát gyakorlatilag nem parlamenti küszöb határ alatt van, hanem hiba határ alatt.
Hát ezek tények.
Tények, de bezárják a boltot. Beleáll a földbe az LMP?
Hát úgy tűnik nem csak az LMP, hanem az összes többi olyan ellenzéki formáció, akik azt ígérték, azt ígértük, hogy alternatívát tudunk nyújtani a NER-nek, és mégis az elmúlt 15 év során hiába jöttek újak, ugyanazokat a hibákat követték el, mint a régiek, és nem tanultak az előzőek bajaiból. Én azt látom, hogy most jön egy tisztító tűz, ami sok esetben azért is veszélyes, mert olyan esetek is vannak, amikor a fürdővízzel a gyereket is kiöntik, tehát számos értékes szereplő, értékes gondolat van még mind a mai napig fönn a politikai páston az ellenzéki oldalon, akikre lehetne építeni egy NER utáni Magyarországot, de valahogy a választók most azt igénylik, azt kívánják, hogy teljesen új lappal kezdjünk, miközben az a fajta tapasztalat és gondolattal teli tenni akarás, ami nem minden szereplőben, de vannak szereplők, akikben benne van, az értékes.
Na most rengeteg olyan dolgot mondtál, amit muszáj egyesével megbeszélni. Először is nagyon jól javítottad arra, hogy mi. Mert te azért ott voltál ebben az egészben.
Én vállalom a felelősségemet a tetteimért, és akkor is vállaltam a felelősséget, amikor a 2019-es LP választáson listavezetőként 2,5%-ot értünk el. Én akkor annak voltam hangadója aznap este, hogy álljon föl az egész elnökség, és akkor föl is állt az elnökség. Akkor volt egy szembenézés, volt egy karakterváltás is, és új szereplők kerültek az első sorba. Én pedig elmentem külföldre dolgozni a magánszférába, a Prágában egy nagyvállalat leányvállalatának dolgoztam, utána az Európai Parlamentben, Brüsszelben a zöld frakciót segítettem klímakampányosként, utána volt egy rövidebb hazai kitérő, majd Svájcban, Bázelben éltem.
Esküszöm, hogy fogunk beszélni erről a civil részről, mert önmagában érdekes, amikor valaki önként föláll és hátralép politikusként, és nem minden áron kapaszkodik, mert azért nagyon-nagyon sok ilyet látunk, rengeteg a megélhetési politikus, de először még muszáj az aktuál politikánál maradnunk. Volt egy olyan fordulatod az előbb, hogy tenni akarás. Tehát, hogy még mindig azt látod, hogy az ellenzéki oldalon vannak, akik tenni akarnak, ennek ellenére jön a tisztító tűz. A tisztító tűz teljesen egyértelműen a Tisza párt. Tehát jelen pillanatban, hogy mondjuk a HVG múlt heti Edián felmérését, amit ugye nálunk közöltek, megnézzük, akkor teljesen egyértelműen ugye a Tisza párt felhozta magát gyakorlatilag pár százalékra a Fidesztől, és ugye ebben még vannak is különböző verziók, hogy ez most mennyi ez a különbség. Magyar Péter pont nálunk egy rendezvényen azt mondta, hogy szerint ez 2,5% alatt is lehet a Karmelita mérései szerint. Tehát a tisztító tűzként valóban rájuk gondoltál-e, és adódik a kérdés, miért sikerül neki az, ami nektek nem sikerült?
Igen, a Magyar Péter jelenségre gondoltam. Én kicsi eufemisztikusnak vélem, hogy itt egy pártról beszélünk, mert még nem épült ki a szervezete, nincs mögötte az a fajta gondolatiság és munka, ami egy pártszervezést megelőzne.
De várják, de föl
tud, föl tud épülni, én ezt nem kérdőjelezem.
Hát állítólag 10,000-en várnak a belépésre.
Igen, várnak. Tehát, hogy el tud érnie ahhoz a ponthoz, hogy méltó kihívója legyen a rendszernek, én nem mondom, nem veszem el ezt a lehetőséget.
De most tőlük, még nem, meg nem.
Hát, hogyha holnap lennének a választások, és 2%-kal nyerne a Tisza párt, akkor nem biztos, hogy ki tudnának állítani helyentes államtitkári szinten mindenkit, minden pozícióra hozzáértő embert. Ez az én véleményem. A második kérdésed, ami arra vonatkozott, hogy...
Tenni akarás. Tehát még mindig látod a tenni akarást.
Mindig látom. Vannak olyan emberek, akik bátran vállalnak ügyeket, és nem csak a média hullámain lovagolnak az éppen aktuális ügyek kapcsán, szólalnak meg, hogy begyűjtsék a Facebook lájkokat, hanem képesek arra, hogy hosszú hónapokon keresztül ugyanazon az ügyön rágódjanak, még hogyha az csak pár tízezer embert is érint.
A Facebook lájkos megszólalás az szintén Magyar Péter?
Nem.
Én
ezt inkább Juhász Péter jelenségnek hívom. Ő is, illetve Jakab Péter, Mennyi Péter. Tehát a Péterek szeretik a lájkokat, és nem mindig értik meg, hogy az a lájk nem feltétlen nekik és a munkájuknak szól, hanem az ellenzéki választó dühe az, ami ezt az interakciót kiváltja. És hát Juhász Péter meg Jakab Péter is abba a hibába esett, hogy azt hitték, hogy nekik szólnak a lájkok, és valójában a szavazók inkább mást választottak, amikor választani kellett.
Igen, csak hogy adódik a kérdés, és ebben egyébként Magyar Péter is érintett, hogy ez inkább politikai celebség, vagy valódi ellenzéki munka?
A valódi ellenzéki munka véleményem szerint ott kezdődik, amikor egy politikusban megvan az a fajta alázat, hogy abban az ügyben, amelyben ő megszólal, veszi a fáradtságot és szakértőkkel egyeztet, beletanul, képes nem csak visszaböfögni mondatokat, hanem azokat átérzi, és megoldásokat nem csak fölvázol, hanem tesz is érte, hogy azok az általa vágyott ügyek megoldódjanak.
Az az igazság, hogy az LMP olyan értelemben ebbe egy belekavarodott, hogy Magyar Péter egyik fő vonzereje az, hogy kellő távolságot tart nem csak a Fidesztől, hanem az ellenzéki pártoktól is. Szó szerint idézet jön, mert van egy új szó, egy új kifejezés, az, hogy összegyurcsányozza el magát, vagy sem.
Ez nem olyan új, ez már évtizedek óta. Egy évtizede biztosan van.
Hát én eddig még nem nagyon használtam, most megpróbáltam így a podcastba bedobni, de a te kilépésednek is volt egy ilyen fordulata, hogy konkrétan azt mondtad, hogy az LMP először a DK segédcsapata lett, a DK-é, majd a kormánypárti térfélre játszották át a pártot, és ebben már nem tudsz részt venni. Ez nem túl erős?
Hát szerintem ez írja le a valóságot, lehet, hogy erős is, lehet, hogy valakinek fáj, de az, hogy az előző országgyűlési választásokon együtt indult a hatos fogattal, úgy, hogy ráadásul ugye a pártelnök Chagallként festette le a DK elnökét, és ilyesfajta intellektuális vonzódását többször kinyilvánította, ez nekem erős volt, illetve a főpolgármester jelölés kapcsán is voltak rossz érzéseim, amik úgy tűnik, hogy bebizonyosodtak a választás.
Igen. Főpolgár. Erről is fogunk beszélni, mert Vitézy Dávid és Ungár Péter viszonya az magában egyébként megér szerintem egy külön blokkot, de itt még nem engedlek el ennyire könnyen, ne haragudj. Ez, hogy kormánypárti térfélen játszana az LMP, ez ugye behoz egy nagyon-nagyon régi meglátást, miszerint Ungár Péter miatt ez a párt jelen pillanatban nem több, mint a Fidesznek a trójai falova.
Hát én ezt így, ezért ezt erős kifejezésnek értem, tehát, hogy...
Karácsony Gergely mondta a mostani választásoknál, Vitézi Dávid miatt.
Így van, mert Karácsony Gergelynek éppen akkor az volt az aktuális érdeke, hogyha holnap más lesz az aktuális érdeke, akkor Karácsony Gergely mást fog mondani. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon sok esetben vannak olyan lépések és megszólalások, amelyek erősítik a kormányzati narratívát, de ez nem minden esetben igaz.
Szóvivő voltál, most is azt érzem, hogy borzasztóan megpróbálod udvariasan és szépen becsomagolni azt, amit mondasz. Van még tétje?
Azért csomagolom be, mert tudom, hogy a véleményem, hogyha sarkos, akkor azt sarkosan fogalmazom meg. Hogyha a véleményem pedig árnyalt, akkor azt igyekszem árnyaltan megfogalmazni. Tehát itt nem mondható ki az LMP-ről, hogy teljes egészében a Fidesz segédcsapata volna, viszont nagyon sok esetben nem segíti a kormányváltást előre. Tehát, hogy ezek tények is, hogy vannak olyan stratégiai meglátások, például az, hogy most elhatározták, hogy centrumpárt lesznek, amelyek nagyon jó stratégiai meglátások lettek volna 5 éve, vagy 8 éve, de ennek most nincsen tere, egyszerűen a külső körülmények miatt.
Miért sikeres Magyar Péter?
Én ezt kicsit hamarabbról kezdeném, tehát, hogy a választók kipróbáltak már minden fajta formációt, hogy hogyan lehet leváltani a NER-t, indultak koordinálva, indultak az ellenzéki pártok közösen, volt a legesélyesebb jelölt dolog, és most még ezt nem próbálták ki, hogy akkor legyen egy nagy párt, amely szembe megy a Fidesz-szel. Egyszerűen nincs más. Ez maradt az utolsó úgymond alternatíva, és nem feltétlen Magyar Péterről van szó itt személyében, aki egyébként rám jóval pozitívabb hatást tett, amikor elmentem Strasbourgba a sajtótájékoztatójára. Ugye én írok a gemist.hu nevű poltára, ahol közép-európai politikát követjük, és írunk arról, hogy mi történik Lengyelországtól le egészen Horvátországig, Macedóniáig, és ebből a szempontból érdekes volt a strasbourgi nyitóülés, és akkor elmentünk oda, készítettünk podcastot is, és elmentünk Magyar Péter sajtótájékoztatójára, aki kompetens politikus képét mutatta, és emellett még el tudja játszani a médiasztár szerepét is. Az, hogy azt a szervezeti munkát is képes-e belerakni, ami kell egy ilyennek a fölhúzásához, egy ilyen szervezetnek a fölhúzásához, azt majd az idő eldönti. Mondtad, hogy 10 000 ember vár belépésre. 2010-ben, amikor az LMP-be jutott, ott is volt 5-6 000 ember, aki várt belépésre. Nem sikerült őket becsatornázni. Ugyanez megvolt a Millánál, ugyanez megvolt a Momentumnál. Együtt, szolidaritás, mondhatnám ezeket a failure-öket, tehát, hogy nekem ez már régi nünükém, hogy van a startup világban az a műfaj, hogy fuck up conference, tehát, hogy amikor az emberek arról beszélnek, hogy mit tanultak a hibáikból, hogy hogyan lehet előre menni abból, hogy igen, pofára estem, fölálltam, és legközelebb már nem így fogok pofára esni, de hogy akkor 10 is tanuljatok belőle. Lehet, hogy ez kellett volna, hogy megelőzze egy ilyen szervezetépítési folyamatot, illetve az is nekem pozitív volt, hogy másfajta megvilágításba tette Magyar Pétert, amikor már vége volt a sajtának, ott várunk a liftre, és akkor még eszembe jutott, mert ment a folyosói pletyka, hogy ő nem engedélyezi azt, hogy asszisztensként a csapatába olyan emberek dolgozzanak, akik már más politikusnál tapasztalatot szereztek az LP-be. Ami azért furcsa, mert nem csak egy épületben egy nagy labirintus, hanem a politikai mechanizmusok működésmódja is egy labirintusra emlékeztet Brüsszelbe. És akkor azt mondta, hogy igen, ő neki ez volt az álláspontja, de a többiek pedig leszavazták, és hogy változtatott rajta. Ez azt mutatja nekem, hogy képes belátásra is, nem feltétlenül csak a maga feje után megy.
Egyébként ez jó pofa volt ez a kifejezés, amit használtál. Lehet, hogy tényleg ilyeneket kéne tartani ellenzéki oldalon, viszont a szavaidból meg az jön le, hogy erre képtelenek.
Nem feltétlen emberileg, hanem intézményileg mindenki így kapaszkodik egy kicsit a székébe. Sokan azt gondolták, hogy akkor most már oda beültek, akkor innen mennek nyugdíjba. Mindig van ez a döjfösség az újonnan jövőknél, hogy akkor eltörölni az összeset. Emlékszem, bennünk is volt ilyesfajta düh az SZDSZ-szel szemben, meg az MDF-szel szemben, akiknek végül a helyére a politikai térben bejött az LMP 2010-ben. Tehát, hogy rájuk voltunk dühösek, mi fiatalok vagyunk, jobban tudjuk. Ugyanezt éreztem a Momentumosoknál az LMP-vel szemben, És hát azért van most a tiszásoknál is egy ilyen, remélem ez csak egy múló érzet, és érzik azt a fajta felelőssége járó alázatot, ami kell ehhez a munkához, hogy sikeres legyen.
Most, hogy kiléptél, és tényleg már semmilyen kötődésed nincsen, visszanézve, ti tényleg elhittétek, hogy lehet más a politika?
Persze, ez nem kérdés, hát különben nem csináltuk volna.
És most hogy látod, lehet más a politika?
Lehetne.
Nagy levegőt vettél.
Igen, mert ugye nem a politikával kell kezdeni. Hülye sztori, de hogy így múltkor így már éjfél után villamoson leszólított egy fiatal pár, hogy akkor mit lehetne csinálni az országba, és mindig vannak ilyen beszélgetések, és akkor jött ez a gondolat, hogy a falusi tanítónak kell elmenni ahhoz, hogy 20 év múlva változás legyen. Tehát, hogy egyszerűen olyan szinten van beépülve az, hogy kövessünk vezetőket, és ne magunk szervezzük meg magunkat, kódolva. Ugye Faludinak volt egy ilyen vers, most már nem tudom pontosan idézni, csak a tartalmát, amikor ő hazajött 45-be, hogy demokráciát csinálni demokraták nélkül. És hát most is itt vagyunk, hogy már 30x éve igyekszünk demokráciát csinálni, csak a társadalomban erre úgy tűnik, hogy nincs olyan óriási nagy igény.
Vagy demokraták nélkül?
Hát nem feltétlenül a politikai elitnél van a probléma. Tehát, hogyha vannak megfelelő kompetens emberek, és úgy van szervezve a társadalom, hogyha megtanulják a gyerekek az iskolába, hogy az osztálypénzt közösen kezeljük, és nem a szülői munkaközösség, és aki belenyúl az osztálypénzbe azért, hogy a büfében vegyen magának belőle nyalókát, ezt kiközösítik, akkor lehet, hogy majd későbbiek során, amikor közszereplő lesz, akkor nem megy arra, hogy akkor vegyen magának egy bányát. Közpénzből.
És nem véletlenül mondtál bányát.
Hát mondhattam volna bármit, de itt pont az a cél, hogy a társadalmat szépen lassan lehet átalakítani, és ezek a demokratikus beidegződések, szokások, ezek évszázadok kellnek, hogy kialakuljanak. Ugye értem Csehországban, és akkor éreztem azt, hogy itt, na most már itt közelebb áll hozzám a cseh gondolat, mint a magyar, amikor hamarabb dühítettem föl magam Andrej Babis egy mondatán, mint egy N plusz egyedik saláta törvényen, amit az Orbán kormány ver át. Ott olyan szintű tüntetés volt, 200 000 mentek ki tüntetni egy akkora mértékű ügy miatt, amiért Mészáros Lőrinc nem hajol reggelire. Tehát ilyen pár millió forintnyi összegről volt szó, amit nem mondható ki, hogy ellopták, de hogy visszaélés gyanúja erősen felvetődik.
Szerintem nyugodtan ki lehet mondani.
Nem, mert bíróság, a cseh bíróság nem így ítélt, de hogy uniós pénzekkel a visszaélés kapcsán jóval erősebb volt a cseh társadalom immunrendszere. Tehát, hogy is ott máshogy élték meg az átalakulást is, 89 után meg volt egy az a fajta köztársasági attitűd, amit Masaryk honosított meg, ami ott volt még hiába, csak a nagyszüleik éltek, akkor is bennük volt.
Hát, hogy ezt kiegészítsem mondjuk újságíróként, Mészáros Lőrinc lehet, hogy nem hajol leérte, de hogy az olvasók meg el sem olvassák, mert már annyiszor megírtuk, hogy még mit és még hogyan gyűrt maga le, hogy gyakorlatilag már nincs hírértéke. Tehát meg kéne próbálnunk nekünk is lehet megírni, hogy aznap nem kapott egyetlen milliárdos biznisz sem, és megpróbálni kitenni, hogy hát azt a cikket jobban kattintják. Kicsit visszakanyarodnék oda, hogy azt azért ugye gondolom látod, hogy jelen pillanatban ez a lehet más a politika, ez gyakorlatilag egy az egyben Magyar Pétert jelenti, mert most róla hiszik el, hogy ő majd máshogy fogja csinálni.
Hát van egy ilyen illúzió,
és de... ő ki tudja vinni azokat az embereket, amit az előbb mondtál, hogy nálunk már régen elfogytak ezek a fajta nagy megmozdulások, ugye azt láttuk az elmúlt egy évben, hogy megint van valaki, aki megmozdítja az embereket.
Van egy lelkesedés, én nem azt mondom, hogy ne csináljuk, próbáljuk ki, csak azt is mondom mellette, hogy vannak olyan értékes emberek, meg ügyek, meg csoportok, akiket nem jó, hogyha elvisz a Tiszaárja. Mert hát... szükség lesz valakire, aki féken tartja majd Magyar Péteréket is, amikor kormányra kerülnek.
A Magyar Péter nem igazán úgy tűnik, mint aki jól bírja a kontrollt, mert mint azt, hogyha van fölötte egy ilyen fajta, amúgy teljesen logikusan, de valamiféle fék, lépnél be te valaha Magyar Péternek a pártjába?
Nem is terveztem.
Nem? Soha nem játszottál el a gondolata, hogy visszatérsz a politikai szintére? Akár vele, akár mással?
Most nekem más misszióm van, de óvatatlanul, amit én szeretnék elérni a most jelenleg az életben, ahhoz kell együttműködni politikai döntéshozókkal.
Oké, ezt most akkor megértettem. Abban, ahogy az előbb leírtad, az ellenzéknek a devalválódását nevezzük akkor így, nekem előjön azért elég erősen Hatházi Ákosnak a kritikája, aki nem ment el addig, mint amit te írtál, hogy gyakorlatilag először a DK-val fonódott össze, majd a kormánypártok szekerét tolja, de ő mindig ezt mondta, hogy nem szabad asszisztálni. Nem szabad felvenni a pozíciókat, nem szabad beülni. Nem szabad tulajdonképpen az ellenzék szerepében, úgyhogy részt vesznek, gyakorlatilag nem szabad ezzel fenntartani a rendszert. Hatházi Ákosról mi a véleményed? Mert úgy tűnik, hogy ő még nem adta fel.
Hát először ezen gondolatáról fejteném ki a véleményem, tehát, hogy ezt azért sokszor megpróbálták, hogy amikor egy demokratikus rendszer átváltott autoriterbe, például Örményországból, hogy én az Örmény Magyar Baráti Társaságnak voltam az alelnöke, és voltam Hegyi Karabakba is, még mielőtt az azériek lerohanták volna, és ott láttam, hogy volt egy olyan mandátumnyi, amikor az ellenzék nem vett részt a választásokon, nem változott meg tőle a rendszer, sőt, csak bekeményült. És utána megint részt vett az ellenzék a választásokon, beültek, akkor se volt változás, és utána ott is jött egy ilyen népharag, amely elsöpörte ezt a fennálló rendszert. Azt a fennálló rendszert, és utána lett egy demokratikusabb berendezkedés, amit megroppantott az, hogy a szomszéd állam lerohanta.
Végignéztük gyakorlatilag, ahogy a Tisza az elmúlt fél évben erősödött, és hogy mindig azt mondták, hogy ez meg fog állni. Egy adott ponton ki fog derülni, hogy ez egy one-man show, és nincs valódi
ereje. 100%-nál többet biztos nem szereznek, vagy ha csak nem a kutyapárttal fognak össze.
Hát szerint kutyáknak se igazán jött be az, hogy Magyar Péter ennyire felerősödött.
Én ezzel így nem értek egyet. Tehát, hogyha lehet, hogy számszerűleg nem jött be, mert nem értek el 10x%-ot a kutyapártosok, de ugye nekem barátom a Gergő, tehát, hogy így jóba vagyunk, és szoktunk beszélgetni, meg járok a táborukba már 2013 óta, és én vagyok az, aki ilyen külső hangként elmondja őszintén nekik a véleményét, úgyhogy érti, hogy működik ez a szervezet, nem pedig kívülről okoskodik bele. És szerintem azáltal, hogy most nincsenek 10-15%-on, lekerült róluk egy súly, és tudnak azzal foglalkozni, amihez igazán értenek, a társadalom újraszervezésével alulról. És hogyha ezzel jól sáfárkodnak, akkor nem csak egyszer lesz Budán kutyavásár.
12. kerületben már egyébként ugye elindul ez a kutyavásár, és akkor már megkérdezem a véleményedet erről. Ugye nem sokára, gyakorlatilag október itt van küszöbön. El fog kezdődni az a kísérlet, hogy rendbe tudja tenni az egyik legrégebbi fideszes kerületet. Mit jósolsz?
Ha jó emberekkel veszi körbe magát, akik szeretnék a általános működtetésen túl is valami újdonsággal megfűszerezni az önkormányzati politikát, akkor ez tud működni. Csak nem szabad ezt elfelejteni, hogy értékvilágában az egy jobboldali kerület, hiába nem Fideszre szavaznak ott az emberek, de azért ez a fajta polgári attitűd, amelynek van évtizedes hagyománya ott, az nem veszett ki. Csak a Fidesz távolodott el ettől az attitűdtől, és hogy nem feltétlen az a fajta jó értelembe vett anarchista hozzáállás, hogy akkor mindenki szervezzen meg önnön magát, az tud működni.
De meg lehet csinálni kerületben. Egy kerületben? Meg lehet változtatni egy kerületen keresztül egyébként?
Akár egy kerületen külön keresztül be lehet azt mutatni, hogy hogyan lehetne jól csinálni valahol.
Az első kerületben sem sikerült. Gyakorlatilag évtizedes Fidesz uralom után megkapta az ellenzék összefogásra a lehetőséget, és 5 év alatt gyakorlatilag belebuktak.
Hát ott azért több probléma is volt, de én nem ismerem annyira az első kerület ügyeit, de azért tudom, hogy ott személyi ellentétek is voltak egyéb problémák is.
Hát mondjuk ezekbe a kutyapárt és Kovács Gergely is befuthat.
Bőven. Tehát, hogy ott abban a szervezetben a szervezeti kultúrán kell változtatni, és ezt jeleztem is feléjük, hogy néha vannak ilyen LMP, PTSD-jém, tehát, hogy én már ezt egyszer átéltem, és figyeljetek erre, hogy mert ezek a folyamatok így kezdődnek, és csúnya vége szokott lenni.
Pontosan erre utaltam, hogy ezt már azért láttuk máshol is, hogy nagy hévvel, nagy lendülettel valami elindul, gyakorlatilag a te pályád is valahol erre példa, nem, hogy ezek így el tudnak fogyni. És ezzel most ne haragudj meg, ezt Siffer András mondta már egyszer, hogy te kiégtél.
Persze, én már 3-szor kiégtem. Tehát, hogy ez
pont 3-szor.
Hogy?
Nem, ez vicces volt, hogy 3-szor. te már háromszor kiért.
Igen, de hogy azóta azért sokkal több figyelmet fordítok a mentális egészségem megőrzésére, meditálok, igyekszem sokat a természetben lenni, tehát hogy ez a fajta feltöltődés, ez fontos. Másrészt ugye a kiégésnek van egy ilyen pszichológiai egyenlete, hogy a magas elvárások és a kicsiny cselekvési tér az biztos kiégéshez vezet, és hogyha az ember a klímaváltozást akarja megállítani, úgy, hogy valójában olyan sok dologban nem tud érdemben, nagyon pici fogaskerék csak a rendszerben, akkor könnyen vezet ez kiégéshez.
De abban még ezek szerint inkább hiszem, mint abban, hogy Magyarországon ez a közélet, ez így gyökeresen átalakulhat.
És hát át tud, és át is fog szépen lassan alakulni, hogyha egymásra figyelemmel, szeretettel és együttérzéssel tekintünk. Ami nagyon hiányzik a magyar közéletből, az az egyet nem értés kultúrája, tehát hogy attól még, hogy nem értünk egyet bizonyos kérdésben, még lehetünk jóban, lehetünk barátok, és nem az van, hogy akkor te 1%-ban nem értesz velem egyet, ne is szólj hozzám többet, és cancelellek. Tehát, hogy ez az igazi probléma itthon, hogy ez a fajta nemzeti minimumoknak a hiánya. Tehát Csehországban van egy ilyen nemzeti minimum, hogy bármilyen színű kormány is van, bármilyen konstellációban a vasútba raknak pénzt, és neki nagyon fontos, hogy jó minőségű vasútjuk legyen. És hogyha lennének ilyen megállapodások, hogy amiket nem kérdőjelezünk meg, és nem az ellenzéktől is van egy ilyen fajta kimondatlan elvárás, hogy bármit csinál a kormány, azt fikázni kell. Tehát, hogy ebből a szempontból sokszor jó volt az LMP-nek a reakciója az elmúlt évtizedekben, hogy igyekezett konstruktívan hozzáállni, és amikor jó dolgot csinált a kormány, akkor mondjuk ebből kevés volt, akkor támogatta.
Gyakorlatilag amióta ez a beszélgetés elkezdődött, időről időre ugye ugyanaz jön vissza. Megpróbálta az ellenzék, próbálta összefogásra, próbálta külön-külön, és nem nagyon sikerült. Ennek volt egy... hát veled kapcsolatban nagyon emlékezetes momentum a 2018-ban, amikor már nagyon-nagyon-nagyon meg kellett volna állapodni. Ugye pont ahogy az előbb mondtad, hogy emberek nem tudták félretenni az egyéni érdekeiket, és ott sem nagyon akart sikerülni, és amikor 3 héttel a választás előtt leültetek, abból meg lett egy jó nagy botrány, mert gyakorlatilag arra utaltál, hogy Gyurcsány Ferenc azokon a tárgyalásokon, megbeszéléseken nem éppen józan állapotban vett részt. Annyira, hogy még perrel is fenyegettek téged többen, hogy be fognak perelni. Te pedig bocsánatot kértél élő adásban, amit ő kegyesen elfogadott, és ezzel a sztorit véget ért. Utólag hát, erre hogy emlékszel?
Hát nagyjából kifelé nem... Azért kértem bocsánatot, hogyha megsértettem volna, nem azért, amit mondtam, és nem... Tehát a valója, a igazságtartalma a mondataimnak az megvan, de én nem akarok senkit sértve hagyni, nem akarok senkivel rossz kapcsolatot, és már amúgy is ezt le kellett tekerni, mert erről szólt napokig az ellenzéki nyilvánosság, de engem az nagyon földühített, nem feltétlen a fizikai állapota, hanem az, hogy odajött, és hogy úgy viselkedett, hogy mint hogy ő a legerősebb szereplő, miközben akkor még messze nem volt az, és hogy neki kell adnia majd a miniszterelnököt, hogyha nyer az ellenzék, és szóba se jöhetett az, hogy a Jobbikkal együttműködjünk, miközben nekünk ez volt a feltételünk 2018-ban, hogy akkor van értelme az összefogásnak, hogyha minden szereplő az akkor legerősebb, legjobb állapotában lévő Jobbik is benne van, mert ilyen háromosztatú térből nem lehet jól kijönni.
Nem csak a botrány miatt hoztam szóba. Ugye mai napig van egy erős vélekedés, és ugye ezt Magyar Péter képviseli jelen pillanatban leghangsúlyosabban, hogy Gyurcsány Ferenc a legnagyobb kerékkötője annak a folyamatnak, hogy a NERT le lehessen váltani.
Én ezt úgy egy anekdótát hoznék, hogy volt egyszer egy, most nem mondok neveket, de volt egy olyan ügy Kecskeméten, onnan én származom, és ott is politizáltam, amelyet így fölhoztunk, és keményen ütöttünk, olyannyira, hogy az egyik fideszes vezető, most nem mondok neveket, elhívott, hogy akkor rendben, akkor nézzük meg a terepen, hogy tényleg milyen ez az ügy, és akkor kimentünk, és akkor ott beszélgettünk. És szóba került ugye Gyurcsány Ferenc is, és ő mondta azt, hogy ha Gyurcsány nem volna, akkor ki kéne nekik találni. Tehát, hogy kell egy ilyen antagonista a rendszerbe kommunikáció szinten, hogy ördögöt tudjanak fölmutatni.
És lehet, hogy ez önmagában Magyar Péter sikerének a titka? Mert őnek aztán tényleg nincs köze Gyurcsány Ferenchez. Tehát több köze van gyakorlatilag a Fideszhez, mint Gyurcsány Ferenchez.
Hát nem tudom, hogy mi a titka, de az biztos, hogy az a fajta attitűd, amivel az LMP is indult, hogy akkor tartsunk távolságot, az mi úgy hívtuk, hogy ancien rezsim, tehát a 2010 előtti világtól, azt nem tudtuk sokáig fönntartani, mert túl nagy volt a nyomás a másik oldalról. Hogyha ezt fönt tudtuk volna tartani, és konzekvensen végigvisszük, akkor nem szakadt volna talán a párt sem, tehát hogy rengeteg jó ember volt az LMP-ben. Most föl tudnék sorolni 100 olyan embert, akiről azért a hallgatók is hallhattak, már így vagy úgy föltűnt, és nagyon értékes dolgokat tett le az asztalra az elmúlt 15 évben. De valahogy nem volt meg a kovász, nem volt meg az összekötő kapocs ideológiailag vagy szervezetileg, és ezért ment szét. És hogyha nincs meg ez az elvi gondolatiság amögött, hogy akkor most miért vagyunk egy csapat, akkor jöhet bármilyen szereplő, az szét fog foszlani.
A hitelességet is ez tartotta volna fenn, hogyha maradtok ennél a hozzáállásnál, hogy onnan is megvan három lépés távolság?
Igen, csak ugye ez rosszul lett értelmezve sok esetben, én utólag már úgy gondolom, hogy távolságot kellett volna tartani, de nem kellett volna arrafelé sem köpködni, és azért voltak olyan vezető személyiségi az LMP-nek, akik hát valamilyen pszichológiaoknál fogva ebben örömüket lelték, hogy állandóan a baliberális elitet kritizálták.
Nem sokára ebbe az irányba fogunk kanyarodni. Egy utolsó kérdés. Azért is hoztam fel ezt a 2018-as, minek nevezzem, epizódnak. Tehát, hogy egy elég érdekes incidens volt, mert nekem először ott tűnt az fel, hogy minthogyha te mindenáron megpróbálnál valahogy akár saját magad róvására is, de szembe menni ezzel. Elmondom, mire gondolok. Uh-huh. Amikor bocsánatot kértél, én ezt az interjút megnéztem úgy is, hogy levettem a hangot. Uh-huh. És hát mondjuk úgy, hogy a nonverbális kommunikációdat figyelve, gyakorlatilag az embernek az az érzése volt, hogy verbálisan bocsánatot kérsz, ugye szóvivő is voltál, tehát nem kell neked elmondani, hogy kell csinálni, de nem tűnt őszintének, mint hogyha teljes egészében közben azt sugaltad volna, hogy neked ezt most meg kell tenned, és volt is egy olyan mondatod, hogy félre kell tenni az önérzetét mindenkinek az ellenzéki oldalon, mert az a lényeg, hogy összefogjatok. És még egy nagyon vicces kiszólásod is volt, hogy véletlenül beleültél egy Gyurcsány Ferenc székébe, és ott volt egy nagyon őszinte mondatod vagy kifejezésed, azt mondtad, hogy ambivalens érzés volt. Tehát ott az az érzése volt az embernek, hogy teged beküldtek oda bocsánatot kérni, mert muszáj, te meg ezt nem akarod.
De akartam, de azért látni kell, hogy képviselőként az ember nem a saját gondolatait képviseli, hanem egy politikai közösségnek az akaratát.
De nem itt veszik el valahol a hitelesség, amikor elkezded magyarázni, hogy te szellemi részegségre gondoltál.
Ilyen, ez egy munka, ez egy feladat. Ebben vannak színészkedési és színészeti feladatok is. Nem feltétlen mindig azt kell mondani, amit gondolok, azt kell mondani, amit a közösségem gondolt. És hogyha vállalom ezt a szerepet, hogy vezetek egy közösséget, amely menni akar valamerre, akkor vállalom azt is, hogy hogyha nem arra akar menni, amerre én, akkor vagy fölállok, és ott hagyom, vagy pedig akkor megyek velük tovább előre. És akkor itt van egy kiszólásom Hatázi Ákos felé is, aki ezt nem tudta megtenni, amikor LMP-nek az elnöke volt, tehát tudta azt, hogy nincs meg a többsége akkor a párton belül annak, hogy akkor legyen mindenáron összefogás, és ahelyett, hogy ezt a többséget akarta volna párton belül fölépíteni, akkor inkább kívülről próbálta ezt így megoldani a sajtóból üzengetve, és így távolodott el ő ettől a közösségtől. De én ezt sajnálom, mert igaza volt, vele értettem egyet, csak nem így működik egy demokratikus szervezet, hanem úgy, hogy egy vezető meggyőzi a csapatát, hogy akkor itt most át kell vágnunk ezen a dzsindzsán, higgyétek el, a dzsindzsa mögött ott lesz az úta, amerre menni fogunk, most ez lehet, hogy nem belátható, de higgyétek el nekem. És nem az van, hogy akkor megy előre, és utána hátra szól, hogy akkor mi az, hogy nem jöttök, hogy hülyék vagytok.
Hatázi Ákos viszont a mai napig gyakorlatilag aktívan megpróbálja egyik ügyet felkarolni.
Ő jól csinálja, amit csinál. Tehát, hogy abba a szerepbe, amiben ő mozog, otthonos, kicsit alaposabban is dolgozhatna sok esetben, de hogy ettől függetlenül ezt a munkát, ezt el kell végeznie valakinek, és én nagyon tisztelem érte, hogy ő ezt a korrupcióellenességet nem engedte el, és végigcsinálja.
Szél Bernadett volt veled együtt, ugye, meg Hatházi Ákos mellett, a másik meghatározó arca az LMP-nek társelnöke. egy csomó pozícióban országgyűlési képviselője, ő is teljes mértékben hátralépett a közélettől és a politikától.
Így van.
Tartjátok a kapcsolatot?
Néha.
Néha. Szerinted ő mikor engedte el azt, hogy lehet más a politika?
Nem tudom, ugye engem, én már egyszer kiléptem az LMP-ből 14-ben, és pont a Dettinek a svungja, ez a Feel the Burnie hangulat volt az, ami visszahozott, és ő tudott egy olyan aurát építeni maga köré, hogy nagyon sokan elhittük, hogy ismét igen, lehet más, és hogy ugyanaz a fajta hangulat volt, ami 2008-2009-ben is rengeteg fiatal jött, akikben tenni akarás volt, és csillogott a szemük, és változtatni akartak. Csak ő is, akárcsak én, ezt a 2018-as vereséget, ezt nagyon nehezen élte meg.
Politikailag és emberileg egyaránt, gondolom.
Igen.
Azt nem tudom, hogy el lehet-e mondani, de ti mikor beszéltetek utoljára?
22-ben. Aha. De hogy követjük egymás életét, tehát hogy a LinkedIn-en én is nézem, hogy ő milyen szakmai életet él, ő is nézi, hogy én milyen dolgokkal foglalkozom, és lájkoljuk egymást. De hogy ugye én sem éltem Magyarországon, ő sincs most Magyarországon.
Muszáj rákanyarodnunk a jelenleg LMP-t irányító erőre. Szerintem nyugodtan mondhatom így, mert a kilépésednél is érintetted Unger Pétert. Megdicsérted egyrészt, hogy ugye a kevés egyike, aki jól kommunikál, én is ismerem, tehát ez tagadhatatlanul az egyik legjobb kommunikációs képességgel megáldott politikus, viszont azért ez így önmagában kevés.
De igen, de van egy másik olyan dolog, amit szintén a pozitívumok közé sorolható, hogy vannak saját gondolatai. Tehát, hogy nem a főárammal sodródik, hanem van bátorsága is politikai vitákra. És vitákat kezdeményezni olyan frontokon, amikben nem is gondolná az ember. És ezért azért tisztelem, és kevés olyan politikus van, aki mélyebb szinten, nagyobb pályán, tehát globális vagy regionális szinten is tudja értelmezni a politikát, és nem csak az, hogy akkor melyik párt képviselő éppen mit mondott.
Igen, csak hogy a kilépő nyilatkozatodban viszont pont ezért szúrsz oda, hogy ezzel az állandó taktikázással, állandó kitalálással gyakorlatilag pont az LMP irányvesztését érte el.
Igen, én ezeket elmondtam neki ezeken a fordulópontokon, hogy ez szerintem rossz irány, amikor volt tehát jeleztem neki a választási vereség után is, hogy szerintem ideje volna hátrább lépnie a frontpolitikától, és hogy én nem vagyok komfortos egy olyan közösségben, ahol nem veszik föl a felelősséget magukra azok, akik okozták a problémát. Ő ezeket tudomásul vette, tehát hogy őt nem érte váratlanul a kilépésemnál.
Kilépési hullám van gyakorlatilag, vagy kilépési cunami, ugye az utolsó női társelnök, Schmuck Erzsébet, akikkel még ugye együtt szerepeltek a nagy plakátokon, az óriás plakátokon. Ő kifejezetten azt mondta, hogy Unger Péter miatt megy el, és gyakorlatilag ő is azt mondta, hogy ez már nem az a párt, és hogy ellenzéki pártként az LMP megsemmisült. Ezt a pártot Unger Péter teljesen leuralta, még mindig Schmuck Erzsébetet idézem. Ez a párt már nem az, ez már teljes mértékben az ő pártja, ez már Unger párt.
Mondhatni. Tehát én nem tudok nem élek pártéletet, nem látom, hogy milyen viták vannak. Most ezt tudom, hogy a Peti ki akarta léptetni az LMP-t az Európai Zöld Pártból, most ez sikerült-e, átment-e, ez vagy sem. Hogyha az ő akaratával szemben mégis tagja marad az LMP az Európai Zöld Pártnak, akkor az azt mutatja, hogy ez nem Unger párt. De nem is tudom, volt belső szavazás, de nem tudom az eredményét, mert ennyire nem követem, és őszintén nem is érdekel.
Viszont gondolom azért még érdekel Budapest sorsa, legalább annyiban, hogy a mostani önkormányzati választáson nyilván láttad, hogy Vitézy Dávid ugye nem csak az LMP jelöltje volt, de felvállaltan a stratégiában Unger Péter vett részt, és ugye a választás után jött ki az az adat, hogy 220-250 millió forinttal a magánvagyonából támogatta Vitézy Dávid kampányát. Most ennyi a bevallott összeg, de gyakorlatilag nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják, ugye ennek a pénznek a legjelentősebb része teljesen egyértelműen az például a NER megbízásokat elnyerő BIF ingatlan forgalmazó családi cégből jön, tehát nem nagyon hiszem, hogy a családi vagyonon kívül máshonnan keresett volna meg Unger Péter ekkora összeget. Tehát azért ez már egy elég furcsa, hogy Vitézy Dávid kampányát támogatja LMP ellenzéki pártelnökként, a NER bizniszeket bonyolító családi cégből.
Nem a cégből, a magánvagyonából, amit a nincs cégből, magán, amit a cégből kapott, most nem akarok most ebbe a részletekbe.
De, igazad én pedig van. Mondhatom, mert pontosan tudom, hogy milyen részesedésük van ugye a BIF-ben.
Így van, állami megbízásokkal
hát
hízik a BIF.
Igen,
és itt azért a Péternek van egy olyan szerep ütközése, hogy egyszerre oligarha, aki állami megbízásokon pontosan hízik a magánvagyona, és egyszerre próbál rendszerkritikus gondolatokat megfogalmazni, ami így nem működik. Tehát,
pontosan
hogy ezen ő sem tudott erre, én már fölhívtam erre a figyelmét már 2017-ben is, hogy ezt valahogy kezelnie kellene, akkor ezt úgy kezelte, hogy ki szervezte a vagyont ilyen magántőke alapba.
Ilyen alapkezelőbe tolta át, de ettől még az ő vagyona.
Persze.
És ezek szerint még költ is. Tehát ezek már
én
konkrét
azt
politikai.
Hiányom, hogy eddig miért nem költött? Vagy mondjuk népszavazásra? Nem, ügyekre. Tehát, hogy most is van egy népszavazási kampány, amit elméletek az LMP indított el a nagy beruházások ellen, nem nagy beruházások ellen, hanem hogy az állam különleges státuszt adjon bizonyos beruházásoknak, mert rendkívül módon visszaél ezzel, a magyar állam több mint 1000 ilyen fut összesen, és hogy ahelyett, hogy ezt erőltetni, ugye ez pont az, hogy adott esetben a saját családi cégének az érdekeivel ütközhet, hogyha átmegy ez a népszavazás, és hogy faramuci módon Tordai Bence, aki kilépett a Párbeszédből, ő lett az arca ennek az ügynek, miközben az LMP adta be, és kellett volna az LMP-nek mögé koalíciót építeni. Tehát, hogy...
Na pont az ilyen fordulatoknál egy kicsit nem merengünk el azon, hogy lehet, hogy pont ez a Tisza párt sikere, hogy ott még nem lehet ilyeneket felhozni,
még.
Hogy kikéve... Még.
Hatházi Ákos azért hozott föl példákat azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter a Diákhitel ZRT vezetőjeként milyen visszás szerződéseket írt alá, de én most ebben a részlet...
Magyarázni.
Mindent meg lehet magyarázni, persze. De ebben én most nem mennék bele. Tényleg... Nem ezen múlik a világ jövője.
Minden esetre majdnem sikerült a királycsináló kísérlet. Gyakorlatilag pár száz szavazaton múlt, hogy nem sikerült főpolgármestert állítania. Viszont a Vitézi Dávid kampány teljesen egyértelműen összekapcsolódott a Fidesszel és Szent Királyi Alexandra visszaléptetésével. Amikor ezt láttad, és tudván akkor ezt, hogy ilyen előző beszélgetéseitek voltak, és nyilvánvalóan hosszú évek óta ismered Ungár Pétert. Neked ez a legcsépeltebb kérdés, amilyen érzés volt, de egy kicsit furcsa lehet ezt figyelni.
Semmi
úgy.
Meglepő nem volt ebbe, még a...
De megpróbálták elhitetni azt.
Siffer Andrással beszélgettem még februárban, amikor hazajöttem egy hétvégére, és akkor így dumáltunk, azt kérdezi, hogy szerintem miért nem látszik a Szent Királyi kampány, mert hogy Fidesz kampány nem így szokott kinézni, mint ahogy a Szent Királyi kampány
nem,
kinézett.
Nem.
Tehát egy teljes hengerrel is szokott lenni a Fidesz kampány, meg itt immelámmal eljátszották, mint a kampányoltak volna. Mondtam, tudja, hogy vissza fog lépni az utolsó pillanatban. Aztán lám. Tehát
igen,
én ez engem nem lepett meg.
De senkit nem lepett meg, és nagyon nehéz éppen ezért azt hallgatni folyamatosan, hogy de ez nem a Vitézi trükk volt.
Jó. És mit mondjak erre? Nehéz hallgatni, ez van.
Tehát ez gyakorlatilag?
Hát én, nekem ez nem okozott meglepetést. Lehet, hogy valaki számára ez meglepetést okozott.
Mert
én
nem
nagyon
lehet más a politika?
Nem lehetne más a politika, csak nem arról kellene szólni a politikának, hogy éppen aktuálisan mi a taktikai érdekem, azt összekeverni a stratégiával. És igazán ez egy, tehát a Sun Tzu a háború művészetében megírta már ezt. Tehát így, aki összekeveri a stratégiát a taktikával, én azért hobbisakkozó vagyok, nem vagyok egy mesteri szinten, de azért látni már abból a játékból is meg lehet tanulni, hogy nem a taktika a lényeg, hanem a stratégia.
Ungár Péter jó sakkjátékos? Nem ténylegesen de facto, hanem politikában. Hát, mégis majdnem bejött a trükk.
Ahogy a volt edzőm mondta, a majdnem a semmi unoka testvére.
Nagyon frappáns mondatai vannak ennek az edzőnek. Térjünk át akkor a civil életedre, mert engem tényleg érdekel valaki, aki megállja a helyét, akár csak Szél Bernadett a civil életben. Tehát nem ilyen látszatposztba megy át, meg nem ugye ejtőernyőztetik, hanem tényleg egyszer feláll, elmegy, és a piacon él, a piacról dolgozik. Mit csinálsz te most pontosan?
Én alapítottam egy startupot, a Boosterrát, ami biodiverzitás kreditekkel foglalkozik.
Jó, ezt most fordítsuk le a hallgatóknak.
A biodiverzitás kreditek, azok rokonai a karbonkrediteknek, arról már lehet, hogy sokan hallottak.
Nem, légy, induljunk.
Arról van szó, hogy van egy globális biodiverzitás válság, minden nap halnak ki fajok, egy focipályányi erdőt vágtak ki az alatt az idő alatt miatt, mint beszélgettünk, folyamatosan szűkül az élet sokszínűsége a bolygón, és hogy hogyan lehet ez ellen tenni valamit. Összeültek az ENSZ tudósai, meg döntéshozói is másfél évvel ezelőtt a globális biodiverzitás keretegyezményt meghozták. Ez egy szinten van azzal a nemzetközi jogban, mint ami a klímaügyben a párizsi keretegyezmény. És itt meghatározták azt, hogy a bolygón 2030-ig növelni kell 30%-ra a természetes élőhelyeknek az elosztását a szárazföldön, tehát hogy egyre több természetes élőhely legyen. És hogy van beláthatatlanul nagy összeg, 800 milliárd dollár évente, amit bele kellene önteni a természetvédelembe, a természetes élőhelyek rekonstrukciójába, létrehozásába, ahhoz, hogy ezt a célt elérjük. És ezért létrehoztak egy olyan pénzügyi eszközt, a biodiverzitás kreditet, amely reprezentálja azt a természetvédelmi munkát az adott területen, amit ott elvégeztek adatokkal alátámasztva. Tehát, hogy valóban sokféle növény él ott, valóban védett fajokat sikerült megmenteni a kihalástól, valóban képes lett a természet megújulni, és hogy ezt adatokkal alá tudja támasztani. És ehhez jön még egy olyan szabályozás az unió részéről, ez az úgynevezett ESG betűszó, hogy a vállalatoknak a saját hatásukról, természet és társadalmi hatásukról jelentést kell tenni. Tehát, hogy a fogyasztóik és egyéb stakeholderek lássák azt, hogy ez a vállalat valóban zöld-e, vagy csak úgy kommunikálja magáról. És mi a Boosterrel azon dolgozunk, hogy ezeket a krediteket, amelyekből van már pár, de a következő években sokkal több lesz, elvigyük a cégekhez, és lefordítsuk egyrészt a vállalati nyelvre, másrészt a hétköznapi fogyasztók nyelvére.
Gyakorlatilag ezzel a támogatást be tudjátok csatornázni. És gyakorlatilag konkrét ügyeket láttattok. Tehát, hogy látszik az, hogy mire fordítódik, milyen zöld projekteket segítenek létrehozni.
Kétféle ilyen, mi foglalkozunk kereskedelemmel is, elsőképpen a kávéiparban, mert a kávé van leginkább kitéve a biodiverzitás válságnak, hogyha minden így megy tovább, 10 év múlva nem lesz arabika kávé.
Szerintem a hallgatók most a szívükhöz kaptak.
Hát konkrétan. Akkor még gyorsan igyenek egyet. De hogy a HVG-n is jelent meg erről cikk már, és hogy azok a partnereink, akik mondjuk Kolumbiában úgynevezett felhőerdőket védenek meg, tehát hogy magas hegyi fennsíkon lévő esőerdőket, azért teszik ezt, mert alatt a 100 méterrel ott vannak a kávéültetmények, és a felhőerdőben erednek azok a patakok, amelyek vízzel látják el a kávéültetményeket. És hogyha most megvédjük a felhőerdőt, akkor 10 év múlva is lesz ott kávé. És ehhez olyan kávézókkal partnerelünk, amelyek ennek a fogyasztói fontosnak tartják azt, hogy 10 év múlva is legyen kávé.
És azért ebben gyakorlatilag
fektetnek pénzt.
Fektetnek pénzt, bevásárolják magukat. Igen. Gyakorlatilag a környezetvédelembe.
Így van, és hogy ott vannak az adatok, tehát itt nem arról van szó, hogy akkor adjatok nekünk a két szép szemünkért pénzt, hanem...
És ki tudja, mire költjük, hanem konkrétan erre költjük.
Igen, és ott van a pontos tétel, hogy akkor hány fajt védtünk meg, hogyan, kinek ment a pénz, és ez az egész tiszta és átlátható.
Bocsánat, hogy ennyire ezt erőltetem, de akkor gyakorlatilag Vágó Gábor azt gondolja, hogy Magyarországon már nem tud részt venni abban, hogy más legyen a politika, de a felhőerdő az még megmenthető.
Hát azért én foglalkozom közélettel, és sőt, szeretnék meghonosítani olyan nemzetközi intézményeket, amik szintén kapcsolódnak a biodiverzitáshoz. Tehát, hogy Angliában, Ausztráliában és Kolumbiában már működik ez a Biodiversity Net Gain rendszer, amelyek a lényege az az, hogyha bármit építenek, akkor növelni kell az adott területen a biodiverzitás 10%-kal. És hogy ha ezt nem tudják megtenni az építőipari vállalkozók, akkor a közelből kell megvenni ökológiai szolgáltatás fejlesztést. Tehát, hogy elinduljon egyrészt a tervezésnél már az a szemlélet, hogy fontos az épített környezetnél is a biodiverzitás. Másrésztről, hogyha ezt nem tudják ott megtenni, akkor azokat a szereplőket honoráljuk, legyen az akár önkormányzat, legyen az cég, vagy magánszemély, aki fejleszt, aki azt mondja, hogy a kertjébe akkor nem medencét, hanem kerti tavat telepít.
Mert ez már... olyan szemléletformálós építkezés.
Nem, mert ez kötelező. Ez kötelező, tehát hogy
igen,
nem tudják.
Igen, csak ezt azért át kell ültetni, tehát hogy
így van.
Ezt nem lehet egyik napról a másikra egyébként, még akkor is, hogy a szabályozás van, de a szemlélet az, hogy ez kialakuljon, amit mondasz, az biztos, hogy megint csak egy hosszabb építkezés.
Igen, ez a, úgy mond a stick, a carrot, tehát a répa része pedig az, hogy mi magunk is fejlesztünk ilyen krediteket, tehát az Alföldön az aszály ellen úgy lehet küzdeni, hogy létrehozzuk vizes élőhelyek hálózatát, és összekötjük ezeket ökológiai folyosókkal, és ez azért is fontos, mert hogyha a Duna és a Tisza mély és magas árterében vannak ilyen vizes élőhelyek, akkor el tud indulni az úgynevezett kis vízkör, tehát az ottani párolgásból felhőképződés lesz, és utána a homokhátságon, ami ugye magasabban van, és ezért nem lehet könnyen fölvinni a vizet se a Dunából, se a Tiszából, lesz eső. Most jelenleg évente 200-250 mm mínuszban van a homokhátság, tehát hogy annyival kevesebb víz van, ez már érződik, látszódik, hogy egyre alacsonyabban van a talajvízszint, és mi ilyen projekteket csinálunk, például homokbányából szeretnénk tavat
láttam,
csinálni.
Ez az egyik projekt, erre lett kreditet, hogy homokbányából legyen tó, és ki is tettél egy olyan posztot, amiben éppen gázolsz az aszályos területen. Mondjuk ezt meg akkor vesszük fel ezt a beszélgetést, amikor már az aszály után egy pillanattal később ugye az árvíz lett a probléma. Mondhatok valamit teljesen mást, ami nem változott?
Persze.
Csak azért, mert ez is mindig híres volt veled kapcsolatban, ez a bajusz. Ez a bajusz kérdés. Ledöbbentem, amikor kerestem anyagokat ehhez a beszélgetéshez, és megtaláltam azt a lányt, aki elkérte a bajuszodat. Ez most megint egy meredek váltás, tehát LMP-től eljutottunk az első erdőkig, meg felhőerdőig, és most akkor ezt még azért muszáj megkérdezem, ez tényleg így történt? Tehát, hogy meleg felvonuláson akart pasinak öltözni, és elkérte a levágott bajuszodat?
Igen, de nem vágtam le, hát most biztos le fogom egyszer vágni, nem mindig ott bajszom. Nem, hát ez most így.
De ugye ezt így megtartottad?
Hát lehet, hogy egyszer levágom majd, most nincsen ilyen bajusz vonzalmam, vagy karakterem teljesen megváltozna, hogyha levágna. Apukámnak is mindig volt bajsz, és emlékszem, egyszer ő is így levágta, biztos valami életközépválság volt, hogy nem tudom, mi volt a mögötte. Levágt, és így, hát nézzen, ki ez az ember itt a nappaliba, mennyire hasonlít apámra. Tehát így nem tudom.
De akkor ez nem egy ilyen tudatos, külső, nem is tudom, minek mondjam. Tudod, a Fideszben van ez, hogy szinte egy látod, hogy melyik szereplő mire van kijelölve. Tehát, hogy ki kinek van oda téve gyakorlatilag, hogy egy jellegzetes arc legyen, és így leképezze a választók egy részét. Tehát ez nem egy ilyen...
Nem brendelemként fejlesztettem ki
nagyon
a bajszomat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy helyettem kimondtad ezt a szót, mert én még itt éppen vaciláltam, hogy ezt így megtehetem-e vagy sem. Hadd búcsúzzak így a beszélgetés végén egy idézettel, amit megint csak tőled szedtem. Eltemettek minket, nem tudták, hogy magok voltunk. Ez egy nagyon szép mondat, csak azért vicces, mert Orbán beszédírója is megtalálta, nem tudom, ezt láttad-e, hogy a trianoni évfordulón idén pontosan ugyanezzel az idézettel próbálta ugye ezt a fajta feltámadást hozni.
Ez egy régi angol mondás.
Hát én mexikóinak is megtaláltam, tehát ez valószínűleg egy olyan internetes bölcsesség, ami már volt minden, de minden esetre ezzel köszöntél el az LMP-től és a közéletben, magyar közéletben szereplésről, ezt hogy értetted?
Hát én nagyon hálás vagyok minden egyes szereplőnek az LMP körül, akivel együtt dolgozhattam, tehát nagyon sokat tanultam a konfliktusokból is, akkor is, amikor kiégtem, akkor is, amikor pofára estünk, és föl tudtunk állni. Tehát én azt látom, hogy tényleg több ezer olyan emberrel tudtam együtt dolgozni, akik akartak tenni valamit önzetlenül az országért, és így kicsit azért sajnálom, hogy most ennyire így devalválódott ez a gondolatiság, és hogy a zöld politikának az, hogy az a magva, hogy az ember közösségben gondolkodva a környezettel együtt tegyen a társadalomért, annak most nincsen képviselete, úgymond Magyarországon szervezetten. A Párbeszéd is széthullott, miközben nagyon sok értékes ember van és jó gondolat. Egyszer még biztos lesz Magyarországon olyan zöld politikai erő, amely képes erőt is felmutatni, és nem csupán mellékzönge.
De ezt most még akkor nem látod.
Adjuk meg a Tiszának az esélyt, és utána, hogyha majd beszéljünk akkor 2026 után, amikor majd látjuk, hogy hova tudtak ők fejlődni, tanultak-e a mi hibáinkból, tanultak-e mások hibáiból, és képesek-e valóban közösséget építeni, és azt a fajta gondolati váltást a társadalomban elhozni, hogy itt demokráciához demokraták kellenek, akik képesek akkor is együttműködni, ha nem mindenben értenek egyet.
Nagyon jó végszó, igazi egykori országgyűlési képviselőzés párt szóvivőhöz illik. Vágó Gábor tisztelt meg azzal, hogy elmondta a véleményét egy csomó mindenről. Én nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, igazán jól éreztem magam.
Gergely Zsófiát hallottátok, ez volt a Fülke Extra. Iratkozzatok fel a HVG csatornáira, kivételesen pedig jövő héten is találkozunk, utána pedig két hetente. Addig pedig ne csak olvassátok a HVG-t, hanem hallgassátok is.
Pszichofest. Egy nap a lelked egészségéért. Találkozzunk 2024. szeptember 20-án pénteken az APP rendezvénytérben. Részletek pszichofest.hu.